hogy a gyermekeid lehetünk, hogy meghívtál és kiválasztottál minket, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk a szeretetben. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Köszönöm, hogy bőségesen megadtál minden ajándékot, ahhoz, hogy a te vágyad megvalósulhasson bennünk. És köszönöm, hogy mindent ennek a kibontakozásához rendeltél. A valóságot, amiben élünk, a szenvedést, amivel szembesülünk. Kérlek, vezess tovább minket a szeretet útján, és taníts meg minket a szeretet legmagasabb fokának a megélésére, az együtt szenvedésre, még az ellenségeinkkel is. Kérlek, dicsőítsd meg a te nevedet az életünkben, tetteinkben és a szavainkban is. Amen. Volt már szó a kudarcokról, arról, hogy a siker az a világ értékrendjéhez tartozik. A Biblia, a kinyilatkoztatás, mondja Martin Buber, nem ismeri a siker önértékét. A proféták végig kudarcban kellett, hogy harcoljanak, és magukra kellett venni azt, amit hirdettek. Szó volt az illúzióink elengedéséről, ami feltétele a szeretetben való növekedésnek. Szó volt a valóság elfogadásáról és szeretetéről. És a valóságon át Isten felkínálja nekünk a szeretetből fakadó szenvedést. Mert sokféleképpen lehet válaszolni a szenvedés tényére. Vannak, akik próbálnak megszabadulni a vágyaiktól, mert minden szenvedés mélyén a vágyaikat látják. Nekünk arra adott példát Jézus Krisztus, hogy nem kell elfojtani a vágyainkat, megszabadulni a vágyainktól, hanem szeretetből föl lehet venni a szenvedés keresztjét, és az megváltó ajándékká válik. Ez a válaszunk arra a szenvedésre, amit nekünk kell átélni, és arra a szenvedésre, amit embertársaink életében látunk, és amit meg kell közelítenünk. Isten meghív bennünket a szeretet teljességére, az együtt szenvedésre. Láttuk, hogy mit jelent Isten választottjának lenni. Deutero Izaiás a szenvedő szolga énekében bemutatja Isten választottjának az életét és sorsát, ami a legteljesebben Jézus Krisztusban valósult meg. Mi egészen másképpen gondolkodunk, és mást várunk Istentől. Szeretnénk üzletet kötni vele. Ha követjük Krisztust, ha hiszünk benne, ha áldozatot hozunk, sőt még esetleg a szenvedésre is igent mondunk, akkor ugye minden rendben lesz. Akkor ugye sikerek kísérik az utunkat, és teljesen reméljük, teljes bizalommal reméljük, hogy gazdagok leszünk, hatalmasok, eredményesek, és legfőképpen egészségesek. Mert ugye csak egészséget adjon az Isten, és a hit, és a szeretet sokkal nagyobb kincs, mint az egészség. Gyakran vagyunk úgy, mint az Emmauszi tanítványok. Titkon, vagy kimondottan, vagy kimondatlanul abban remélünk, hogy Jézus Krisztus teljesíti az elvárásainkat, ha már egyszer követjük őt. Emlékszünk a találkozásra húsvét napján a két tanítvány és Jézus között. Annyira sokkolta őket a szenvedés, annyira tönkretett mindent bennük nagypéntek, hogy látták Jézus kínszenvedését és halálát, hogy meghalt a remény. Jézust, akire igent mondtak, akit követtek, idegennek nézik, nem ismerik fel. Nagyon gyakran saját tapasztalatunk is. Amikor szenvedünk, akkor annyira leköd bennünket a fájdalom, a szenvedés ténye, hogy csak azt nem ismerjük fel, aki ott van velünk. Csak azt nem tudjuk befogadni, aki társunk a szenvedésben. Mert mást várunk tőle, mást akarunk. És amikor elmondják a szenvedésüket, mert Jézus megkérdezi tőlük, hogy miről beszélgetnek az úton, akkor azt mondja nekik, ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek a hitre. Nem ezeket kellett elszenvedni a Mesiásnak, hogy bemehessen az Atya dicsőségébe? Mindent Isten oldaláról kell megközelíteni. Az ember élete túlmutat önmagán. A szenvedése is túlmutat önmagán. Csak Isten felől érthető az ember, mert az ő képmása és az ő gyermeke. És csak onnét érthető a szenvedés is. Nem ezeket kellett elszenvednie a Mesiásnak, hogy bemehessen az Atya dicsőségébe? Jézus a szenvedést, a betegséget és a halált is következetes hűséggel az Atya dicsősége felől közelíti meg. A vakon szülött példája. Az első kérdése a rokonoknak, illetve a tanítványoknak, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született. És Jézus válasza egészen más. Sem ez, sem a szülei nem vétkeztek, ezt várták a kérdezők, hanem az Atya tetteinek, dicsőségének kell megnyilvánulni rajta. Ugyanez történik a barátja halálakor, Lázár feltámasztásánál. Atyám, dicsőítsd meg a nevedet. Neki a halál ténye nem a legnagyobb tragédia, nem a legrettenetesebb esemény, hanem lehetőség arra, hogy az Atya megdicsőjön. És ugyanez a saját halálának, a halálával való szembesülés is. Amikor elmondja a búzaszem hasonlatot, ha a búzaszem nem esik a földbe, nem hoz termést. De ha elhal, sok termést hoz. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg attól az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. És így folytatja, Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Neki a saját halála is lehetőség arra, hogy az Atya megdicsőjön. Ugyanaz a lelkület kell, hogy legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban volt. A szenvedés, a halál, mind-mind az Atya dicsőségének a realitásában kap értelmet. Egyébként teljesen értelmetlen. Mit kezdjünk a szenvedéssel a saját életünkben, és mit kezdjünk a minket körülvevő világban jelenlévő szenvedéssel? Ebben a tényben, a szenvedés tényében válik számunkra leginkább érthetetlenné az Isten, és a szeretete meg nem értett szeretetté. Jacques Philippe írja a Keresd a békét és járj a nyomában című könyvében, ha keresztény hitünkben a végsőkig el akarunk menni, akkor egyéni életünkre és a világtörténelemre vonatkozóan is egyaránt magunkévá kell tenni azt a meggyőződést, hogy Isten elég jó és elég hatalmas ahhoz, hogy minden rosszat, bármi legyen is az, a legabszurdabb és leghaszontalanabb szenvedést is a javunkra tudja fordítani. Isten ártatlan. A bűnt és a halált, és ennek következtében a szenvedést mi választottuk, nem Isten.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.